Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2024. november 17-én vasárnap. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Ferenc pápa gondolatával köszöntjük Önöket. Amikor megtanulunk másokat szolgálni, a figyelem és a gondoskodás minden megnyilvánulása, a gyengétség minden formája és az irgalmasság minden cselekedete Isten szeretetének visszatükröződésévé válik. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően elhangzik a nap imája, majd a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, ezután névnap és kalendárium rovataink következnek. A 6 órakor elhangzó hírek után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Nagy Szent Gertrúd Szűz életét ismerhetik meg. Majd Radnóti Miklós a Meredek út egyik példányára című versét Kaszás Attila előadásába hallgathatják meg a nap versében. 6 óra 30 perckor megismételjük a vatikáni rádió tegnapi adását. A 7 órakor elhangzó hírek után velünk imádkozhatják a nap imáját, majd újra meghallgathatják az egyházi híreinket. 7 óra 20 perctől az evangélium hangzik el magyar, szlovák, romai és német nyelven. 7 óra 35 perckor a Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. A 8 órai hírek után az Évezredek asztalánál című műsorunkban érdekességeket árulunk el Önöknek olyan legendás magyar színésznőkről, akik a színészet mellett nagyon szerettek főzni és sütni is. Majd az ország tortáját és az ország cukormentes tortáját mutatjuk be. 8 óra 35 perckor a Szerzetesek fél órája című műsorunkban Takács Mária Clarissa ferences szegénygondozó nővérrel folytatjuk beszélgetésünket. 8 órától rádiunk tokai frekvenciáján a Találkozással jelentkezünk, melyben görögkatolikus műsor szól. Kisújszállási frekvenciánkon ekkor a Napról Napra című műsorunkban regionális műsort sugárzunk, majd lelkiségi műsorunk szól. A 9 órakor elhangzó hírek után az ökumenében evangélikus krónikát sugárzunk. Ezután részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. 11 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk. 11 óra 5 perckor a Mesterségem címere című portré műsorunkban Bukovenszki Zoltán plébániai kormányzóval beszélgetünk különleges szentkép gyűjteményéről. A riport apropóját az is adja, hogy a szentképekből egy kiállítás nyílt a közelmúltban, a Bódvaszilasi könyvtárban, amely tárlat az év végéig megtekinthető. Délben az Úrangyalát imádkozzuk, ezután újra műsorismertetéssel várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A nap imája.
Christian Huygens, aki a világ mindenséget szemléli. A világ mindenség szemlélete elvezet az alázatossághoz. Ha megfelelő módon jelenítjük meg a miénkhez hasonló földek és az azokat benépesítő lények nagyságrendjét, nem fogjuk többé a földi nagyságot bámulni. És nem nézhetünk föl Istenre, mindezen nagy világok őskorára másképp, mint mély tisztelettel lelkünkben.
Hallgassák meg híreinket! A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szentatya úgy fogalmaz, kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut, de itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón. Olvassunk a szegények arcán és történeteiben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság, a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. Ferenc pápa hozzátette, az idei, az imádságnak szentelt évben a szegények imájának sajátunká is kell válnia, és együtt kell velük imádkoznunk. Ez egy olyan kihívás, amelyet vállalnunk kell, és egy olyan lelkipásztori tevékenység, amelyet táplálnunk kell. Mert a szegények által leginkább megszenvedett hátrányos megkülönböztetés a spirituális figyelem hiánya. A legtöbb szegény különösen nyitott a hitre, szükségük van Istenre, és nem mulaszthatjuk el, hogy felkínáljuk nekik Isten barátságát, áldását, szavát, a szentségeket és a hitbeli növekedés és érlelődés útját. A szegények melletti alapvető döntést főképp a kivételes és elsődleges vallási figyelem nyelvére kell lefordítani, fogalmazott Ferenc pápa a szegények 8. világnapjára írt üzenetében. Elkötelezettek vagyunk a magyar kutatás és a magyar fiatalok iránt. A magyar siker a legfontosabb, jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Debrecenben az Egyetemi Vagyonkezelői Alapítványok kuratóriumi elnökeinek találkozóján, amelyet a gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány szervezett. Az egyetemek védőbástyái annak, ami Európában elveszett, vagyis az identitásnak, ami két pilléren áll. Ezek a nemzeti identitás és a keresztény értékeink, hangsúlyozta Hankó Balázs, kiemelte. E kettő nélkül nem tudunk előrelépni. E kettő alapja a versenyképességnek, amely csak akkor vihet előre, ha a normalitáson nyugszik, a normalitás pedig a keresztény értékeink és nemzeti identitásunk. Azok a 65 év felettiek, akik december 1-jéig megigénylik a gondosórát, karácsonyig biztosan kézhez kapják az eszközüket, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, a karácsony a legjobb arra, hogy megosszuk másokkal szeretetünket és törődésünket, különösen azokkal, akik idősebbek. A főtanácsadó szerint az ünnep szép alkalom arra, hogy a biztonság és a gondoskodás ajándékával, az ingyenes gondosórával lepjék meg a hozzátartozók idősebb szeretteiket, fogalmazott. Végül az időjárásról. Vasárnap a köd zsugorodik, de főleg az Észak-Alföldön, a nyugati határvidéken tartósan párás ködös, az északkeleti tájakon borult marad az idő. Másút sok napsütésre van kilátás. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. A déli eszél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Csak néhol lehetnek élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. A naposabb részeken mérhetjük a 10 fok körüli értékeket, míg a tartósan ködös, párás, borult tájakon 5 foknál is hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Interjú Péter Györggyel, a gyulafehérvári Caritas beteggondozó ágazatának igazgatójával a római zarándoklatról. Ferenc pápa azt kéri a római egyházmegyétől, hogy ajánlja föl ingatlanait a lakhatással küszködőknek. A reményről szóló szentévre tekintettel Róma püspöke azzal a kéréssel fordul papjaihoz és szerzeteseihez, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokat bocsássák azok rendelkezésére, akiknek nincs hol lakniuk, vagy félő, hogy elveszítik otthonukat. Ezzel adjanak konkrét tanúbizonyságot a reményről és a szeretetről, amelyet Isten ültetett a szívünkbe. A 2025-ös szentévet meghirdető bullájában a pápa a reményért fohászkodott, és azt kérte mindenkitől, hogy legyen a remény kézzelfogható jele nehézségben élő testvéreink számára. A remény ugyanis a szeretetből születik, és abból az érzésből, hogy szeretve vagyunk. Isten szeretete teremt reményt, és az ő szeretete a mi szeretetünkön keresztül mutatkozik meg, ahogy boldog Pino Puglisi atya mondta, Isten mindig valakin keresztül szeret. Ferenc pápa tehát levelet írt a római egyházmegyének, mely a plébániákon, szerzetesi közösségeken, társulatokon, egyházi mozgalmakon és a családokon keresztül sokat tesz azért, hogy közvetítse Isten szeretetét. Irgalmas cselekedetekkel, gyakran feltűnés nélkül csöndben teszi mindezt, ezáltal reményt hozva az emberek életébe. A Szent Atya mélységesen hálás a római egyház elkötelezettségéért. A közjó így az egyház társadalmi tanításának alapján magában hordozza az emberi méltóság feltételeit, ami három elidegeníthetetlen jogban valósul meg: föld, otthon és munka, emlékeztet levelében a pápa. A szentévre készülve tehát azt kéri a római egyházmegyétől, hogy kézzelfoghatóan mutassa ki figyelmét a lakhatással küszködők problémája iránt, hogy az örök városba sereglő zarándokok fogadása mellett gondoskodjanak azokról is, akiknek nincs otthonuk, vagy félő, hogy elveszítik azt. Tehát a pápa kívánsága az, hogy egyházmegyéje valamennyi ingatlannal rendelkező intézménye ajánlja föl hozzájárulását a lakhatási vészhelyzet orvoslására, az irgalmas szeretet és szolidaritás jelével, ezzel reményt ébresztve sok ezer emberben, akiknek Róma városában nincs biztosítva az otthonuk. Az intézmények és különböző szintű szervezetek, társulatok, népi mozgalmak már dolgoznak azon, hogy befogadják ezeket a testvéreinket, együttműködve a civil társadalommal, ehhez pedig az egyháznak is hozzá kell járulnia. Ezért a pápa arra kéri valamennyi egyházi valóságot, hogy bátor szeretett gesztussal ajánlja föl a rendelkezésére álló helyeket, különösen azokat, akik befogadó épületekkel vagy szabad lakásokkal rendelkeznek. A befogadásra váró személyeket szociális intézmények fogják segíteni, míg a társulatok és népi mozgalmak vállalják a személyek gondozását és kapcsolataikat, melyek meghatározóan segítik a méltó befogadást és a testvériség építését. Aki készségesen válaszol a pápa felhívására, az jelentkezzen Baldassare Reina bíboros fővikáriusnál. Köszönöm nagy lelkűségeteket és mindazt, amit már most tesztek azért, hogy átadjátok Isten szeretetét, és reményt ébresztetek mindenki, különösen is a leginkább rászorulók életében. Szívből megáldalak benneteket, és kérlek, hogy imádkozzatok értem, zárul Ferenc pápa levele a Római Egyházmegyéhez. A pápa visszaélésekről. Vigaszt és segítséget kell nyújtani azoknak, akik szenvedtek. Ferenc pápa üzenetet küldött a kiskorúak és sérülékeny felnőttek elleni egyházi visszaélések megelőzésével foglalkozó európai konferenciára, amelyet november 15-éig tartottak több mint 100 résztvevő részvételével a kontinens 25 országából. Munkájuk az egyház folyamatos erőfeszítéséről tanúskodik, amellyel igyekszik megvédeni a kiszolgáltatott személyeket. Vigaszt és segítséget nyújtani azoknak, akik szenvedtek, ezzel mutatva az egyház aggodalmát az igazságosságért, a gyógyulásért és a kiengesztelődésért. Ferenc pápa így bátorította a november 13-a és 15-e között megrendezett konferencia résztvevőit, akik Rómában tanácskoztak az Európai Katolikus Egyház megelőzési stratégiáiról, a kiskorúak védelme pápai bizottság székházában. A pápai szervezet hívta össze a mintegy 100 résztvevőt, akik között püspökök, papok, szerzetesek, világiak mellett a visszaélések néhány áldozata és túlélője is jelen volt 25 európai országból. Az üzenetben a Szent Atya életbevágóan fontosnak nevezi a küldetést, hogy megóvjuk a gyermekeket és a kiszolgáltatott felnőtteket az egyházon belül. A ti munkátok ennek az ügynek a szolgálatában arról tanúskodik, hogy az egyház folyamatos erőfeszítéseket tesz a közöttünk élő legsérülékenyebb személyek megvédésére, fogalmaz a pápa. A Szent Atya arról sem feledkezik el, hogy egyes résztvevők országaiban háború és konfliktusok dúlnak. Keresztény hivatásunk az, hogy a békét építsük, és gondjainkba vegyük nehézségben lévő testvéreinket. A ti jelenlétetek ékes szóló tanúbizonysága egy olyan egységnek és szolidaritásnak, ami túlmutat minden határon. Emellett pedig a konferencia jó lehetőséget ad a kiskorúak és sérülékeny felnőttek ügyének teljesebb megértésére és az abban való mélyebb elkötelezettségre. A pápa kívánsága az, hogy a személyi háló létrehozására és a jó gyakorlatok megosztására szolgáló erőfeszítések olyan nélkülözhetetlen fórumot hozzanak létre, ahol kicserélhetik tapasztalataikat, kölcsönösen támogathatják egymást, valamint hatékony és fenntartható védelmi programokat biztosítanak. Interjú Péter Györggyel, a Gyulafehérvári Caritas beteggondozó ágazatának igazgatójával. Sajgó Balázs atya a Gyulafehérvári Érsekség Caritas intézetének lelki igazgatója, és Péter György a Caritas betegápoló tagozata igazgatójának vezetésével az erdélyi Caritas 67 munkatársa érkezett november 11-én Rómába 5 napos zarándokútra. 13-án szerdán részt vettek a szerdai általános pápai kihallgatáson, ahol a Szent Atya külön köszöntötte a Gyulafehérvári Caritas csoportot, majd a két vezető felkereste szerkesztőségünket.
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini, particolare al gruppo della Caritas proveniente dall'archidiocesi di Alba Iulia in Romania.
Szeretettel köszöntök minden zarándokot, különösen a Gyulafehérvári érsekségből érkezett Caritas csoportot. Bízzuk magunkat Szűz Máriára, az Atya lányára, a Fiú anyjára, a Szentlélek jegyesére, hogy segítsen mindig megmaradnunk a háromságos Isten szeretetében, aki egymás testvéreivé tesz minket, és arra ösztönöz, hogy aként éljünk, mondta Ferenc pápa 67 fős zarándok csoportnak, akik a Caritas vezetőségével, köztük Sajgó Balázs atya lelkiigazgatóval érkeztek a Vatikánba. Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával készített stúdióbeszélgetésünket szerdán sugároztuk. Most pedig Péter György, a Caritas betegápoló tagozata igazgatójával készült interjúnkat hallják. Ebből két rövid előzetes mondat. A munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát. Nálunk nagyon sok fiatal nem csak az elektromos eszközeit használja, hanem személyes kapcsolatot is létesít.
Stúdium vendége Péter György, a gyulafehérvári Caritas betegápoló ágazatának az igazgatója, ugye egy hatalmas nagy intézményről van szó. 67-en jöttetek el Rómába, és részt is vettetek a mai szerdai általános kihallgatáson. Mindenek előtt Isten hozott a stúdióban, kedves György.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki elmen. Tolmácsold azt az élményt, amit átéltetek a ma délelőtti kihallgatáson.
Én egy kicsit onnan kezdeném, hogy honnan jött az ötlete az egész zarándoklatnak, hogy amikor a Szentatya a Csíksomjón járt 2019-ben, nagyon sok kolléga megemlítette, hogy nem sikerült részt venni a Szentmisén, a Szentatyával, meg az egész látogatás nem úgy sikerült,
mint ahogy számít. Már a Caritas csoportnak a munkatársai?
Igen. És akkor már Balázs atyával gondolkoztunk azon, hogy szervezünk egy zarándoklatot a munkatársaknak, akik el szeretnének jönni. Csak közben jött a Covid, meg mindenféle, és most jutottunk el oda, hogy ezt a zarándoklatot meg sikerült szervezni. Meghirdettük, nagyon sok jelentkező volt.
De nagyon sokan jöttetek.
Még többen jöttek volna azért, mert több
mint 400... vagy hogyan jöttetek, vagy repülővel?
Repülővel. Több mint 400 munkatársa van annak a területnek, amely rám van bízva a Caritasnál, és abból most 67-en jöttünk el. Még többen jöttek volna, csak nem ismertünk ilyen körülmények között repülőutazással több munkatársat bevállalni.
Meg együtt mozogni 67 embernek.
És visszatérve a kérdésre, a ma délelőtti élmény számomra nagyon megható volt nézni, hogy a munkatársaink, a kolléganők, ahogy meg vannak hatódva, sírnak, könnyeznek, ahogy a Szentatya végigjárt és a közelségét megtapasztalták. Külön köszöntötte a Szentatya a mi zarándok csoportunkot, a gyulafehérvári Caritas munkatársait, ami megint egy kiemelkedő pontja volt a ma délelőtti audienciának számunkra.
Köszönöm szépen, és akkor most arra kérlek, hogy mutass be hallgatónak magát a gyulafehérvári érsekség Caritas szervezetét, benne jelesen a betegápoló ágazatot.
Hát azt tudni kell, hogy a Romániában a gyulafehérvári Caritas a legnagyobb civil szervezet. Ha figyelembe vesszük egyházi szervezeteket, más egyházmegyei Caritas szervezeteket.
Akkor egy nagy rangot ad nektek, meg egy elkötelezettséget is.
Igen, és felelősség teljes hozzáállást ahhoz is, hogy sokszor mi kell képviseljük az egész területet a román kormánnyal is szembe, mert a legnagyobb szervezet révén többi szervezet azért várja, hogy mit lépünk, mikor mit lépünk és hogyan cselekszünk. Na már most mit is jelent ez, hogy a legnagyobb szervezet a Caritasnak, gyulafehérvári Caritasnak több mint 600 munkatársa van, szintén több száz önkéntessel tevékenykedik, és több ezer...
Ez a 600 munkatárs, ők állandó munkatárs?
Igen, állandó munkatárs.
Tényleg óriási nagy szám.
Igen, és ebből több mint 400 a beteg és idős gondozás területén tevékenykedik, ami rám van bízva. Otthoni betegápolás, idős otthonok, nappali központok és más falugondnoki szolgálat, több olyan tevékenység, amely a hátrányos helyzetű idős beteg emberekről gondoskodik. Vagy a saját otthonukban, vagy intézmények keretén belül.
Mikorra alakult ki ez a hatalmas nagy struktúra, szervezet?
90-ben Jakab Antal püspök atya újra megalapította ugye a Caritas szervezetet a kommunizmus után, és az első években a segélyszállítmányok szétosztásával foglalkozott a szervezet, és az akkori vezetőség felismerte azt, hogy ezen túl kell lépni, és intézményes keretek közé kell a segítést szervezni, és így indultak el az intézményesítési folyamatok. Az első nagyobb intézményünk az a Gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet idős otthon, otthon volt, mellette a Jakab-Antal tanulmányi ház, amely a püspök atya nevét viseli, mert ő tette le az alapkövét, és ez mellett elindult az otthoni betegápolás szervezése. Most ez a legnagyobb tevékenység, Székelyföld, majd minden településénre jelen vagyunk a otthoni beteg és idős gondozással, és ezek mellett utána az idős otthonok épültek, még meg nappali központok fogyatékkal élőknek, nappali központok meg különböző támogatási formák. És ugyanúgy a Jakab-Antal tanulmányi háznak is szociális jelleget adtunk olyan szempontból, hogy fogyatékkal élők dolgoznak a házban, és a konyháról több mint 700 meleg ebédet viszünk naponta rászoruló embereknek.
Igen. Említetted volt, hogy külföldre kapott adományokat osztottatok ki, így írjunk, indultatok, aztán jött az átszervezés, és ilyen nagy létszám mellett valóban ott tudtok lenni konkrét embereként a rászorulók mellett. Ugye ez a legnagyobb, amit ki tudtok osztani önmagatokat Jézus nevében, és ugye erre van Erdélyben épp úgy elementális szükség, mint szerte a világon, a konkrét emberi gesztussal működő szeretetre.
A visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy a munkatársaink tényleg hivatásként végzik ezt a munkát, és nagyon örültem, hogy a Szent Atya mai személyes üzenete is a munkatársaink számára éppen ez volt, hogy ezt a munkát és Jézust magunkba fogadva adjunk az embertársainknak, akik rászorulnak a segítségünkre.
És akkor az önkéntesek még külön előforrás?
Igen, az önkéntesek, hál' Istennek a fiatalság körében nagyon nagy az önkéntesség iránti vágyakozás. Ugye miután megtapasztalják első alkalommal, hogy sokszor adni jobb, mint kapni, ezért keresik a lehetőségeket, ahol ők is hasznosnak érezhetik magukat, adhatnak, és ezáltal jobban tudják érezni magukat. Ugye sokat beszélnek a mostanában a sok elektronikai kütyürő, hogy a fiatalok csak ezzel foglalkoznak, és hogy elviszi a világukat, de én azt kell mondjam, hogy a fiatalok nem csak az elektronikai eszközöket használják, hanem tényleg nagyon sok fiatal személyes kapcsolatokat is létesít olyan személyekkel, akiknek akár egy találkozás is segítséget tud jelenteni, hogy meghallgatják a panaszát, és erre kaphatóak a fiatalok.
A felkészítés gondolom legalább két irányú illetékességet jelent. Egyfelől szakmaiságot, hogyan kell beteggel rászorulóval bánni, ennek megvan a maga pszichológiai, orvosi, egyéb más szempontja. A másik pedig a lelki erő, a lelkiség, a keresztény lelkiség, hogy ezt Jézus nevében tesszük. Hogyan gondoskodtak mind a kettőről?
Hát kétféleképp. Az egyik, akik önkéntesnek jönnek hozzánk, folyamatosan vannak képzések a számukra, felkészítők, ugye, hogy mit is jelent önkéntesnek lenni, egészen a törvényes kötelezettségektől, hogy a titoktartástól elkezdve a abúzus, mi számít abúzusnak, ilyen felkészítőkön keresztül, majd utána jönnek azok a szakmai felkészítők, amelyik programban éppen választja az önkéntes, hogy ő ott szeretné kipróbálni a segítségnyújtást. És ezek mellett lelki programok is vannak, ugyanúgy az önkénteseknek, mint ahogy a munkatársainknak.
Ki a védőszentetek?
Szent Erzsébet.
Szent Erzsébet. Kedves György, hálásan köszönöm neked, a munkatársaidnak, és hát a Jóisten áldjon meg benneteket éppen Szent Erzsébet közelgő ünnepe kapcsán is, hogy tiszta szívvel, önzetlenül, nagy örömmel tudjatok úgy adni, hogy közben azt is érezzétek, hogy kaptok is közben a Jóistentől. Köszönöm a riportot.
Minden évben a Szent Erzsébet napján az egy főegyházmegye templomaiban gyűjtés történik a Caritas szervezet javára, hogy bizonyos célcsoportot minden évben megsegítünk ezzel a gyűjtéssel, és ez most vasárnap fog megtörténni.
És akkor egyre inkább saját lábra álltuk. Nem csak külső segítség jön, hanem magatok is tudtok adni a tieiteknek, igaz?
Hát többnyire saját lábon működünk, a külföldi segítséget mindig fejlesztésre használjuk.
Nagyon jó. Még egyszer hálásan köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Péter Györggyel, a gyulafehérvári Caritas beteggondozó ágazatának igazgatójával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szentatya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut, de itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón. Olvassunk a szegények arcán és történeteiben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság, a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. A kárpátaljai Nagyberegre látogatott Herceg Anita, a katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, a katolikus Karitász orvos missziójával, ahol közel 200 helyi és környékbeli felnőttnek és gyermeknek biztosítottak prevenciós szűrővizsgálatokat, tudatta a katolikus Karitász a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a nagyberegi református líceumban végezték a szűrővizsgálatokat a Karitász önkéntes orvosai és ápolói. A vizsgálatokra előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni, és 2 nap alatt minden résztvevő alapos szűrésen esett át. A közlemény idézi Écsi Gábort, a Karitász országos igazgatóját, aki úgy fogalmazott: az orvosmisszió tagjai idejüket, figyelmüket és szaktudásukat adják, és reményét fejezte ki, hogy hiánypótló munkájukat még sokáig folytathatják. Herceg Anita a közlemény szerint arról beszélt, hogy tapasztalata szerint a katolikus Karitász által biztosított prevenciós szűrések létfontosságúak az ott élőknek. A MÁV a legkorszerűbb műszaki megoldásokat is igénybe veszi, ezért várhatóan a december 4-i határidőre elkészül a miskolci fővonal felújított szakasza, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága a Vasúttársaság honlapján. Emlékeztettek, a MÁV komplex felújítást végez a miskolci fővonal közel 30 kilométeres szakaszán az Építési és Közlekedési Minisztérium 5 pontos akciótervének részeként, de teljes egészében a Vasúttársaság saját forrásából, mintegy 18 milliárd forintból. A beruházás célja, hogy a vonalszakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások és késések. Kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, az utazási idő pedig akár 5 perccel rövidülhessen. Szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a miskolctapolcai barlangfürdőben keletkezett tűzhöz, közölte a miskolci önkormányzat, a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatra hivatkozva a távirat irodával. Több elektromos hibára utaló ok egybeesése okozta a tüzet. A kapcsoló műszaki állapota, a fázisvezetőn a feszültség jelenléte, szerelési hibák sorozata, a karbantartás hiánya és a terasz lámpatestjének szabványossági felülvizsgálatának hiánya. Ez áll abban a határozatban, amelyet nemrégiben kapott készhez Miskolc polgármestere. Tóth Szántai József a közösségi oldalára feltöltött videójában a tűzvizsgálati jelentés tartalmának ismertetése mellett azt mondta, az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy kiderítsék, kik tehetők felelőssé a karbantartási munkálatok elmaradásáért. Megerősítette, mindenképpen újjáépítik a barlangfürdőt, a létesítmény szeptember 6-án este gyulladt ki, a tetőszerkezete teljesen leégett, a tűzben senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Vasárnap a köd zsugorodik, de főleg az Észak-Alföldön, a nyugati határvidéken tartósan párás ködös, az északkeleti tájakon borult marad az idő. Másút sok napsütésre van kilátás. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. A déli eszél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Csak néhol lehetnek élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. A naposabb részeken mérhetjük a 10 fok körüli értékeket, míg a tartósan ködös, párás, borult tájakon 5 foknál is hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma Hortenzia és Gergő névnap van. A Hortenzia, a Hortensius római nemzetség névből alkotott női név, nagyon ritka női név. A latin Hortensis szó jelentése kerti. A hasonló virágnév a női névből származik. A Gergő görög eredetű férfi név. A név a Gergely név becézéséből önállósult és vált napjaink egyik kedvenc fiú nevévé. Természetesen ez esetben az eredeti név eredetét kell vizsgálnunk. A Gergely a görög eredetű Gregorius név latin Gregorius formájának Gregor rövidüléséből származik. Eredeti görög formájának jelentése éberen őrködő. gyakori férfi név. Minden kedves Hortenzia és Gergő nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!
A volte un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Agisce di nascosto quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non importa dimostrarsi alla gente. Ma che bello questo amore ad ogni modo, per quello che ti dà,
kalendárium.
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy november 17-éhez milyen jeles évfordulók kapcsolódnak. 793 évvel ezelőtt a mai napon hunyt el Árpádházi Szent Erzsébet. német nyelvterületen gyakorta türingiai Szent Erzsébet néven említik. A ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje. Az 1207-1231 között élt hercegnő II. András magyar király és Gertrúd leánya volt. A csodálatos szépségű hercegnő férjének, Lajos türingiai hercegnek 3 gyermeket szült, s már akkor is támogatta a szegényeket. Miután férje a keresztes háborúkban meghalt, távoznia kellett az udvarból. Ettől kezdve célja egy kolostori szabályok szerint élő, de fogadalmat nem tett apácákból álló jótékonyságot és betegápolást gyakorló szervezet létrehozása volt. A legenda szerint egyszer, amikor a szegényeknek vitt élelmet, és ezért felelősségre vonták, azt válaszolta, hogy rózsát visz. S valóban, amikor belenéztek a kosarába, az rózsával volt tele. 1235-ben avatták szenté Árpádházi Szent Erzsébetet. A mai napon született Csokonai Vitéz Mihály költő. Tudósként tartották számon. A 18. és 19. század fordulójának magyarországi viszonyai közepette lenyűgöző tájékozottsággal rendelkezett a kor gondolkozását, irodalmát, politikáját illetően egyaránt. A felvilágosodás korának legnagyobb magyar költője. Debrecenben született 1773. november 17-én. Apja Csokonai József borbély és seborvos volt, korán meghalt, így az özvegynek 2 fiával együtt el kellett hagynia addigi otthonukat. Anyja csak kosztos diákok tartásával tudta megélhetésüket biztosítani. Tanulmányait a debreceni kollégiumban kezdte. Ő alakította az első önképzőkört. Rendkívüli tudása felkeltette tanárai figyelmét, és 1794-ben rábízták egy alsóbb osztály tanítását. Csapongó, szabad szelleme azonban nem fért össze az iskola katonás fegyelmével. Fegyelmezetlensége és haladó nézetei miatt egy évvel később kizárták a kollégiumból, 1788-ban a főiskolai tanfolyamra iratkozott be. 1790 körül diáktársaival olvasótársaságot, önképzőkört szervezett. Ő az olasz nyelvet választotta, de tudott latinul, franciául, németül, görögül, ismerkedett az angollal, a héberrel és a perzsával. 1794-ben a gimnáziumi poéta osztály vezetésével bízták meg. Ezekben az években született az Estve, az Álom, Konstancinápoly. Debrecenből jogot tanulni ment Sárospatakra. 1796 őszén abba hagyta tanulmányait. Komáromban ismerkedett meg Vajda Juliannával, Lillával, egy jómódú kereskedő lányával. Házasság alapjaként megpróbált állást szerezni, de eközben a lányt szülei férhez adták. Néhány évig a Dunántúlon bolyongott. Sárközi Alispán juttatta be 1799. május 26-ától 1800. február 21-ig helyettes tanárnak a Csurgói gimnáziumba, majd visszatért szülővárosába, Debrecenbe. Ebben az időben jegyzeteket készített tanítványai részére. Ezek után nehezen, szűkösen élt, utolsó éveiben emberkerülés jellemezte. 1804-ben Váradon verses búcsúztatót mondott Rédei Lajosné temetésén, ahol meghűlt, öröklött tüdőbaja súlyosabbá vált, és 1805. január 28-án halt meg Debrecenben Csokonai Vitéz Mihály költő. Életében mindössze 2 kötete jelent meg, a Tavasz és Dorottya. A mai napon van annak is az évfordulója, hogy meghalt Puskás Ferenc olimpiai bajnok, magyar labdarúgó, az aranycsapat kapitánya. Minden idők legjobb magyar labdarúgója, a világszerte legnépszerűbb, legismertebb magyar sportember, a nemzet sportolója. Hazai pályafutása során 349 bajnoki mérkőzésen 358 gólt szerzett. 18 évesen mutatkozott be a nemzeti 11-ben, 84 válogatott mérkőzésen 83 gólt lőtt, amivel világrekorder. Az aranycsapat kapitányaként részese volt Helsinki-ben az olimpiai győzelemnek, Londonban az angolok elleni 6-3-as diadalnak. 56. október végén a Beck mérkőzésre indult a csapattal, majd a hivatalos engedély lejártával a dél-amerikai túrán is részt vett. Ezt követően részben a szövetség egyes vezetői által ellene indított kampány miatt nem tért haza. A világhírű Real Madrid csapatában folytatta, ahol 6 bajnokság, 3 Beck győzelem főszereplője lett. A királyi klub mezében játszott 372 mérkőzésen 324 gólt szerzett. Az 1967-ben kezdett edzői pályafutása során tucatnyi országban tevékenykedett, és végleges hazatelepülése után 1993-ban 4 mérkőzésen a magyar válogatottat is irányította. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekelt. Egy sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz.
Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom,
víz között, a vezérhajó útra kész.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nem fértek el, van már elég tengerész.
Vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt.
Álomvilág, néhány hét választ el. A nap majd vezet, mindig követni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát.
De az se baj, hogyha felfedeztük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria,
Santa Maria.
Eljött a nap, lázas minden gondolat.
Vigyél el minket arra, hol még senki se jár.
Nincs több idő, és a kérés visszatart.
Vigyél el, és mi nem tévesztjük el az irányt.
A szél kezdvező, a horgon húzzátok fel. Hosszú az út, most már indulni kell.
A tenger felől megtalálom Indiát.
De az se baj, hogyha felvedeztük Amerikát. Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rá!